25. fejezet. Egy más planétán. Manapság a Földet körül hajókáznak annyi idő alatt, amennyibe került Györgynek Bécstől a palermói alkirályi palotáig eljutni. No de végre mégiscsak eljutott. Az alkirály azóta megkapta már Olaszországon keresztül a bécsi kormány utasításait, s rangjához illő tisztességgel fogadta a fejedelem fiút. Serenissimének címezte, ami a mediatizált hercegeket megilleti. Az alkirály palotájában volt elszállásolva, és annak a hintaján járta be a várost. Miután mindent megszemlélt, ami látnivaló volt, az alkirály megismertette őt a helyzetével. Serenissimének két domíniumot ajándékozott a római császár ő felsége, kit a békekötés Szicília uralkodójává tett. Az egyik uradalom a Dzsunki grófság, amelynek nevét egy ideig viselte is a Serenissime. Ez itt fekszik Palermo közelében, dúsan termő földje ontja a gabonát, jó szüretet ád a borból és gyapodból, szorgalmas, munkás népség lakja. Hanem egy nagy maleficiuma van. Az idegent, amit letelepül azon a vidéken, rögtön felkeresi a szigetláz. Makacs hosszas betegség, amelyből a keleti fajok még csak kilábolnak valahogy. A spanyol görög legfeljebb, hogy egy sárga fakó szín marad meg az arcukon örökre, hanem akiben egy csepp német vér folyik, az okvetlenül halállal végzi a szicíliai patécsot. Márpedig Györgynek meg kellett vallani, hogy az ő ereiben felesen lüktet a germán vér, anyja német hercegnő volt. Azután útitársa, a Künzli Péter pedig telivér Helvéta. Akkor maradjunk a Del Contrastónál, az is igen szép vidék. Búzatermeléssel ugyanott már nem foglalkoznak, gyapotot és cukornádat sem mívelnek, mert ahhoz sok ember kéz kell. Hanem vannak rajta a helyet egész erdő gesztenyefákból. A Szent János kenyér, a gránátalma, a narancs, citrom, vadonterem. Egész pagony számra, az egész mezei munka az ingyen termő gyümölcs leszedéséből áll, amelyet azután zsákokban szállítanak el a kikötőig, ahol biztos piacuk van. Egy rendes, megbízható bérlő gondozza az egészet, aki szintén fekete cukrot is főzett a bozót számra termő édes gyökérből. Legbecsesebb fejedelmi ága azonban a birtoknak az olajfa telep, amely fallal van körülvéve. Amely fal felmegy egész a várkastélyig, amelynek teraszáról felséges kilátás nyílik a hegy szakadékok által környezett völgyre. Tehát vár is van a birtokon, mégpedig ős régiség. Még a görög uradalomból való, gyönyörű dóriai oszlopcsarnokkal, egykorú a taorminai romokkal. Lakásra azonban a legközelebbi tulajdonosai sem használták már régóta, hanem odalenn laktak a völgybe épített villában. És miért nem laktak fenn a várban? Azt majd megtudja a Serenissime, ha ott lesz. Látta a Serenissime a tengerről az Etnát? Láttam. Pompásan füstölög. Most csak füstölög. Egy idő óta nyugodtan viseli magát. A Del Contrastó birtok ott fekszik az Etna tövében. Ó, ez nekem nagyon kedves fog lenni. Nagyszerű látvány lesz minden esetre. Kivált, ha egyszer kitör. Kevésbé kellemetes lesz Serenissimére nézve, a Malandrinik és a Fuggitívik közelsége, kik a körülfekvő erdőségekben tanyáznak. Kik legyenek azok? A Malandrinik olyan uraságok, akik maguk nem dolgoznak semmit, hanem amit más ember összegyűjtött, azt erővel elveszik. Szokásaik közé tartozik az utazók kifosztogatása. Nevezetes embereket el szoktak ragadni magukkal, s nagy váltságdíjért szabadon bocsájtani. Ha meg nem kapják érte a váltságdíjat, elébb a füleit vágják le, utoljára a fejét, azt küldik be a késedelmező rokonoknak. A Fuggitívik pedig olyan menekültek, akik nincsenek megelégedve az idegen kormányzattal, akik összeesküvés, pártütés miatt poszkribáltattak. Jószágaik elkoboztattak, s akik szintén ott tanyáznak az Etna környékén, a egy szakadékok között, ahol sok az elhagyott ház, a hozzájárulhatlan barlang, s időnként onnan törnek elő jól felfegyverzett csapatokban vásári népet, bérlőket megadóztatni, kormány posta szállítmányait elrabolni, és egész harcokat vívnak a kísérő katonasággal. Ezek nem olyan kegyetlenek, mint a Malandrinok, hanem vitézebbek. Talán az én birtokom is egy ilyen elkobzott jószág. Természetes dolog. Üres föld lehet Amerikában, de Szicíliában nincs. Ha itt a császár egy domíniumot el akar ajándékozni egy hívének, az csak úgy teheti, hogy egy hűtlentől elveszi a birtokot. Mind a két uradalom, a Csunki völgyi, épp úgy, mint a Del Contrasto völgyi, egy poszkribáltnak a hűvére volt. Különbség csak az a kettő között, hogy a Csunki völgy birtokosa már meghalt, a Del Contrasto völgyé pedig még él. György nagyon magába szállt a felvilágosításra. Az alkirály félreértette a fiatal herceg megilletődését. Ne legyen Szerenisszimének aggodalma emiatt. Ezekkel mi nekünk bizony számolnunk kell. Mind a két elődje megkísérti az új birtokost az ágyában megfojtogatni. A mi dolgunk, hogy megvédelmezzük őt ellene. Csak hogy az, amelyik már meghalt, veszedelmesebb, az, aki láthatlan alakban, mint malária lopózik be a hálószoba ajtaján, és csont ujjaival összeszorítja az áldozat a torkát, vámpír szájával kiszívja a vérét. Ez ellen nem tudjuk az új hűbérest megvédelmezni, de a másik ellen igen. 12 jól fegyverzett caffó fogja önt az uradalmáig kísérni, és azok ott maradnak a Szerenisszime körül, mint testőrség. A zsoldjukat a kormány fogja fizetni. Szerenisszime csak az élelmezésükről gondoskodik, ez legfeljebb 200 kúdiba fog kerülni évenként az olcsó élelmiszerek mellett. György egyre hallgatott, mélyen elmélázva. Ez szerint ő egy száműzöttnek a birtokát kapta meg adományul. Egy nemes emberét, akit kivertek ősei kastélyából azért, mert a hazáját szerette. Ha kevesli ön a 12 fegyverest, mondá az alkirály, megduplázhatom, adhatok 24-et. Az a gondolat, hogy gyávának tartják, felkölté Györgyben a dacolást. Ellenkezőleg sokallom a 12 zaffót, elég lesz nekem 6. Nem lesz elég, mert mikor Szerenisszime kisétál a pagonyban, 2 zaffónak kell előtte járulni puskával. 2-nek pedig illő távolságban követni a lépteit. 4 zaffónak ez alatt otthon kell maradni a kastélyban, mind a 4 oldalán egynek. Alattomos megrohanás ellen őrködve. 4-nek pedig kell fenntartva lenni az éjszakai szolgálatra. Ezt el kellett fogadni Györgynek föltétlenül. Az alkirály kategorikus beszédéből azt is megértheti, hogy a 12 Szaffó, akik közül 4 minden sétájában kísérni fogja, arra is nagyon alkalmatos lesz, hogy a Serenissime maga is valahogy el ne szökhessék a szigetről. Palermótól Messináig hajón is lehetett volna utazni Györgynek, de az alkirály utasításában az volt, hogy a szárazföldi úton szállítassa oda. Egy negyed évre kifizette neki az apanázsát, s aztán a 12 fegyveres Szaffó kíséretében útnak bocsájtá. Az út unalmas volt egész Messináig, nem a tengerpart mentén viszasz, hanem a hegyek között, emberlaktalan, növénytelen vidékeken keresztül, hegynek fel, hegynek alá. 2 összvér hátára kötött zsölye volt a jármű. Mikor a Szkálahegy ormait eléri az út, ott aztán egyszerre megnyílik az igazi szicíliai tájkép. A dúsgazda keleti növényzet, minőhöz európai szem nem szokott. Az állói kaktuszok, mint sövénykerítés, a virító oleander, mint útféli bozót, a pálmák a mandula fenyővel összekeveredve, a gránátalmák és narancsfák sötét zöldje, felváltva az olajfa ligetek szürke lombozatával, maguk a kopár sziklák benőve kápribokrokkal és babérfával. És ez óriási kert teleszórva az ezredévek építési remekeivel. Amik között az a legszebb, ami már rom. Pécs után Messina. György kezdett hálát érezni azon jól tevő kéz iránt, amely őt ide átvarázsolta. Ez az egész tájék úgy tűnt föl előtte, mint egy ébren látott álom. Az embert az a gondolat fogja el, hogy milyen jó lesz ez tovább álmodni, még tovább álmodni, és aztán végképpen elaludni. A messzínai népet is nagyon kedve szerint valónak találta. Vidám, gondatlan faj az, összekeveredve göröggel, arabbal, normannal, spanyollal, franciával, amelyik felváltva uralta a várost. És e városnak harci eseményekben gazdag története van. Arra minden lakosa visszaemlékezik. Györgynek nem volt szabad ebben a városban soká mulatni, hogy semmi jót sem tanult volna. Azzal siettették, hogy ebben az időszakban eső szokott esni Szicíliában. S ha a fiumárák megdagadnak, nem tud majd eljutni a kastélyába, ami Messinához még jó 2 összvér járta, napi távolban esik. A sirokkó csak ugyan meghozta az esőt. Zivatar, mennydörgés, villámhullás következett be György utazására. Volt abban jó is, meg rossz is. A jó az volt, hogy Messinából kivonulás alkalmával elmaradt a nyakáról az a csoportos koldushad, mely az országutakat megszállva tartja, s valóságos plágája az utazónak. Csak egy csuklyás barát maradt meg állandóul az üldözésben, aki szamárháton ülve árult szent bocskorokat, s még a megáradt fiumárát is átúsztatta, s nem tágított addig, amíg az alamizsna dénát meg nem kapta. Lucskosan, agyonázva jutott el a karaván a del Contrasto völgy Villégya túrájáig. A Szaffóknak a puskacsövei színültig voltak vízzel. Azok ugyan egyet sem tudtak volna lőni, ha megtámadta volna őket valaki. György az egész bevonulás alatt semmit se látott a tájékból a zápor miatt. Megérkezésekor a bérlő fogadta ki előre küldött futár által, értesítve volt az új földes úr megérkezte felől. A bérlő az urasági villa földszintjét lakta, az emelet fenn volt hagyva a magas uraságok és a denevérek számára. Esős időben roppant nagy tűz volt rakva a kandallóban. Úgy látszik, fa van itt elég. A tűz közepén volt láncra akasztva a nagy bogrács, melyben kecskehús főtt csicsók a gyökérrel. A körül telepedett le az uraság, a katona, meg az összvér hajcsár jó egyetértésben. A mérlő maga is csak afféle benszülött szicíliai népfia volt, aki hetenként egyszer borotválja le a bajuszát, és kecskeből harisnyát hord. A rengeteg nagy földszinti teremben jó friss pálfráj volt kiterítve a fal mögé. Az volt a fekhely. A terem szögletében volt egy nagy sziklába vágott verem. Abban állt a bor. Becsületes szicíliai veres karcos. Össze beletöltik, mint mustot a verembe. Letakarják egy nagy lapos kőves, aztán meregetik kobakkal, amíg benne tart. Pince is hordó is egy szemében. Amint az utazók és a házbeliek lassanként elfeküdtek a jó puha haraszt ágyba, a bérlő és György egyedül maradtak a kandalló hamvadó parástüze előtt. A fitta júló szince rizálva ismerteté meg a földes urát a birtoka előnyeivel és hátrányaival. A del contrasto uradalom jó gesztenye terméskor behoz 2500 szkúdi jövedelmet. Szkúdi egyenlő római tallér. Ennek fele illetné meg szerződés szerint a földes urat, másik fele a bérlőt. Azonban vannak múlhatlan kiadások, amelyek a jövedelmet megrövidítik. A bérlő és a földes úr kénytelen megosztozni testvériesen a birtok jövedelmén, egyfelől a nagyon tisztelt Malandrini urakkal, másfelől pedig a becsülésre méltó Fuggitévi uraságokkal. Mindegyiknek kiszolgáltatván a birtok átlagos jövedelmének egy negyed részét. Ilyen formán a földes úrnak és a bérlőnek marad tiszta jövedelemképpen 1250 szkúdi. Ebből 625 jut egy-egy részre. Ez szerint, ha az új földes úr még 12 gesztenye fogyasztót is hozott magával, fegyveres caffók alakjában, miután ezek kizárólag az ő becses személyének a védelmére vannak rendeltetve, és annál fogva azoknak az élelmezése ő rá tartozik, marad neki magának az egész de kontrasztói dominium jövedelméből 450 szkúdi. Hát ez bizony nem valami hercegi jövedelem. Azonban olyan helyen, ahol nincs mire elkölteni a pénzt, ez is elég sok. Reggelre megszűnt a zápor. György, amint kitekintett a szőlőlugassal befuttatott veranda alól, egy mély üregbe látta magát bezárva, melynek boltozatát egy sűrű lomha szürke felhőtömeg képezte. A kastély körül óriási vén gesztenyefák, sötétzöld lombjaikkal, miknek némelyikét még a szaracénok ültethették. Koronáikat az átvonuló felhő seperte. Később a felhőkárpit emelkedni kezdett, a panoráma tágult, szemközti hegy oldalból vidám zöld Szent János kenyérfaliget kezdett előtűnni, vegyítve haragos zöld erdős píniákkal. A felhő még feljebb vonult, elfoszladozva egy felfutó bástyafal felül, mely ezüst zöld olajfa berket látszott körülfogni. A fal egyre följebb vonult, az olajfák egyre emelkedtek egymás fölé, végre előtűnt nagy magasságban egy párkányozott bástya, a fölött egymás fölé hágó teraszok, végre egy oszlopcsarnok, egy egész vár. Ez a del contrastói várkastély. Mögötte sötétzöld háttér, örökzöld cser és ilex erdőből. Ég nem látszik még sehol. A felhőkárpit vonul fölfelé. A tölgy és ilex az égbe látszik felnyúlni, még lassanként helyt ad a lucfenyőnek. Azután következik a törpefenyő, a veres bogyójú boróka, a tiszafa, A hegy még egyre tart. A felhő kárpit tovább göngyölödik. A szikla oldalakat már csak az őszbe csavarodó rozmaringok, gyopárok takarják. Azoknak is vége szakad, következik a nagy fekete sivatag görgeteg, melyen semmi tenyészet nem látszik. A láva uradalma. Egymásra torlódott formátlan tömegek, likacsos, szivacs alakú kolosszok. De az ég még mindig nem látszik sehol. A felhő kurtina egyre följebb emelkedik. Csúcsos sziklakúpok tűnnek elő párázó odukkal, gránitbástyák, melyek összefutnak vápáikban hóval fedve. Odafenn a záporból hó lett, utoljára egy nagy, széles körönd, zegzugokra tépve, oldalai kénsárgák, veresek, hamuszínűek. Közepéből lenyomott füstömeg gomolyog alá, nagyobb, mint egy templom égés füstje, ami a felhővel összevegyül. Ez az Etna. Ez is György uradalmához tartozik. György úgy el volt merülve az élőhegy bámulatában, hogy meg se hallotta a házigazda unszolását, aki a reggelit elkészítette a számára. Én oda fel akarok menni, mondá György a gazdának. A szeme közé nevetett egész teletorokkal. Oda fel a pokolba? Az volna a derék! Hát ön talán még soha nem volt oda fel. Amilyen igaz, hogy a nevem Bonaventura Calzolaio. Hát miért nem ment oda fel? Először is, mert semmi keresetem sincs odafenn a pokol torkában. Másodszor, mert nem lehet. Szebb azt innen alulról nézni. György hozzálátott a reggelihez. Volt finom póréhagyma, tatárka polenta tejjel és lépes méz. Azután megint rátért a kedvenc tárgyára, az Etna hegyére. Ezúttal a Szaffókhoz fordult. Ti fogtok engem kísérni párosával a sétáimon? Kérdésére rögtön előállt négy Szaffó, s fogta a kezébe a puskáját. Velem fogtok jönni oda fel a hegy tetejére. Erre mint a négy Szaffó visszatámasztotta a szögletbe a puskáját, és megint elnyújtózott a lehevert alomban. Hát nem fogtok elkísérni? Oda nem. Signore Bonaventura aztán olyan szépen elmagyarázta neki, hogy nem érdemes az az egész Etna arra, hogy az ember a csizmatalpát elszaggassa miatta. Sétálni való hely van itt sokkal szebb elég. Végig a gesztenyefa erdőkön. Szebbnél szebb kertek, ligetek váltogatják egymást, egyik villa és mulatóhely a másikat éri. A tűzhányóhegy úgy van körülfogva házakkal, kertekkel, mint egy szép nimfának a dereka virágból font övvel. Csak sétáljon ő hercegsége itt a puha gyepen az árnyékban. Ez sokkal egészségesebb mulatság. S ha már éppen szép kilátást akar élvezni, ballagjon fel a saját várkastélyába, gyönyörű, de kontrasztóba. Annak a teraszáról el lehet látni Taorminaig. Ott nem is tarthat semmitől, mert a vár az olajfák kertjével együtt magas kőfallal van körülkerítve. György belenyugodott a jó tanácsba. Két fegyveres Szaffó elől 30 lépésnyi távolban, kettő hátul kísérte a sétája közben. Mint egy rabot. A Péternek semmi hasznát sem vette, mert annak az egész élet szervezetét összezavarta az olasz konyha. Először is végigjárta azokat a csodálatos gesztenye erdőket, miknek fáj olyan terebélyesek, hogy egy század lovas elférne alattuk. A kérgeikbe görög és arab betűk vannak bevésve évszámokkal, amik a szaracénok uralkodására emlékeztetnek. A völgy lapályos részeit narancsligetek, fügefa gesztek szaggatják kockákra, ahol a fák össze-vissza vannak vegyítve píniákkal, pálmákkal, mandulákkal, amely televén talaj el tudja táplálni valamennyit. S minden liget körül szőlő lugassal befuttatott házak kandikálnak elő. A legtöbbnek nincs födele, sima teteje csak esővíz fogásra való. Az emberek, akikkel sétájában találkozott, többnyire szamáron jártak, csupa férfi. Asszonyféle nem mutatta magát, és mindegyiknek oda volt a nyergébe fektetve keresztbe a hosszú csövű puska, mintha az egész világ mind vadászni járna. Pedig itt a vad ugyan nagy ritkaság. Az őzett nyulat még tán görögök lenyilaszták. A vadkarnak pedig jó dolga volt itt a gesztenye erdőkben, meg odafenn a makkosokban, de az is régen kipusztult már innen. Nem ismernek itt más vadat, mint vándormadarakat, amik Európa felé húzásukban a szigeteken megpihennek. Itt nem is élnének meg, mert ennek a paradicsom kertnek nem jutott a kertek átkából, a kártevő hernyóból, ami az énekes madár tápláléka. A szicíliai kertész csak azokat a bogarakat ismeri, amik hasznot hajtanak, és azokat gondozza, tenyészti. A méhet, a sejemhernyót, a kohenillát, a kandarídészt. Dolgozó embert sem látni sehol, se igavonó barmot. Itt nem szántják, nem ássák, nem kapálják a földet, terem az magától. A szőlőkben a kecske a vincellér, az lelegeli a gazt, a fákról a fattyúhajtásokat, a magtermő növénynek, ahol elhullott a szeme, ott újra kikel, s jó szántából ismét aratást át. Húst az itt lakók csak ünnepnap fogyasztanak, akkor gödőjét ölnek. Mészáros hentes, ismeretlen mesterember itten, hanem hal van elég. Azt ontja a tenger, és azzal minden ház el van látva bőven. Ez első sétájában útitársul szegődött hozzá Signore Bonaventura. Elmagyarázta neki, hogy meddig terjed az uradalma. Elvezette a majorsághoz, ahol apró tehénkék és tyúkok vannak. Ott tartották az összvéreiket is. Kettőt felnyergeltetett a bérlős, aztán azokon folytatták a sétát a hegyi úton, fölfelé a várkastélyig. Egy magas tömör fal vette körül a kastély kertjét, amely százados olajfákkal volt tele, tornyos kapu felvonó híddal vezetett a kertbe. Ott is szabadjára volt hagyva minden. Ide még kecskéket sem bocsátottak be, és annál fogva a tarka levelű akantusz, és az árticsóka dúsan burjánzott a fák alatt mindenütt. A vadszőlő keresztül kasul nőtte az utakat. A kastély Ravelinja előtt leszálltak az összvérekről, s folyvást a négy zaffó kíséretében felmentek a hosszú egyenes lépcsőzeten az első melvédig. A második melvédhez vezető lépcsők már össze-vissza voltak düledezve. A földrengés rongálta így meg. De a lépcsők közül olyan buján sarjadzott elő a babérfa, hogy könnyű volt rajtok felhatolni. Ott következett azután a nagy terasz, körül ölelve gyönyörű árkáddal, melynek üres fülkéiben valaha márványszobrok álltak. A kastélynak nem volt már sem ajtaja, sem az ablakain redőnyök. A vas drága a szigeten. Az ajtókat értékesítették, és az ablakfák elrohadtak. Most szabadon röpködnek keresztül a termeken a denevérek. S milyen pompa, mennyi fenkölt ízlés látszik még most is a mesztelen falakon. A csigás koronázatú dóriai oszlopok, körülfogva babérfüzérekkel, akántusz levelekkel, az ökör koponyás homlokzatok, a rovátkolt pillérek. Ja, akik ezt építették, azok még nagy urak voltak. Az utódjaik már nem bírták a monumentális épületet fönntartani, és leköltöztek a völgybe egy téglaépítménybe, melyben egy tető alatt van a raktár, a pince, az istálló a szalonnal. A Del Contrasto vár háttal fekszik az Etnának. A szemközti kilátás a völgyre nyílik. Észak felé az erdőség közül emelkedik ki valami hosszú oszlop soros építmény, közepén egy óriási piramis alakú híddal. A bérlő elmondá az új földes úrnak, hogy ez a roppant építmény a hajdani birtokos herceg Duca di Aragona műve. Egy vízvezeték, mely az Etna hóolvadékait a tengerbe ereszti alá. Ma már úgy hívják, hogy Ponte di Caracci. Minő úrnak kellett annak lenni, aki az Etnától a tengerig építetett egy akvaduktot, amelynek minden oszlopa nagyobb egy templom tornyánál. Az utódja egy pajtában tanyázik együtt a fegyvereseivel, s osztozik az erdei zsiványokkal a gesztenye termésen. A Delet az egész vidéken jelenti a harangszó. Minden falu zárda harangja megszólalt azzal az egyes kongatással, ami az olasz harangozás sajátsága. Lefelé elég gyorsan jutott el György a kísérőivel a villához. Ott várt rájuk már a halleves, meg a tatárkakása, rizike gombával összefőzve. Mindnyáján egy közös asztalnál ebédeltek úr, bérlő és Szaffók. Hanem a Pétert nem lehetett előkeríteni. Az úgy jól tartotta magát fügével, meg Szent János kenyérrel, tetejében meg mésört ivott, hogy aztán elfeküdt tőle. Úgy összehúzódva, mint a tüskés borz, és nyomorultnak vallotta magát. A bérlőné főzte neki a mindenféle ezer jó fűherbatékat, de azóttól meg még nyavajgósabb lett. Az ebéd utáni időt minden ember alvással tölti. Egész estig okosabbat tenni nem lehet. A nap forrón süt, s a múltnapi zivatar után minden szikla úgy párolog, mint a befűtött kemence. Ez lesz itt a mindennapi mulatság. Amint azután a nap eltűnik a hegy mögé, akkor egyszerre harmattá válnak a forró ködök, és rögtön hideg lesz a völgyben. Akkor megint a hűs levegő miatt van tiltva az idegennek a szabadban ácsorgás. A természet rabja az, akit ide küldtek. Mivel lehet itt eltölteni az időt? A kecske pásztor tud dudálni, és a béresek értenek valami tánchoz. De a zene éppen olyan csúf, mint a hozzávaló tánc. Női alak is mutatja magát, egy szolgáló, de annak olyan nagy golyvája van a nyakán, írtózat ránézni. György rendbe hozatta magának az emeleten a kiszemelt hálószobáját, mely az ideig fokhagyma raktárul szolgált. Hozott magával szarvasbőrterítőt és pokrócot. Két szapuló bakon keresztül fektetett tragácsból hamar össze lett állítva a nyuszoja. Hanem amíg az erkélyen bámulta az ezernyi ragyogó csillagot, s az azokat el-elfátyolozó vulkán füstöt, az alatt az ágyát úgy ellepték a kakerlakok, svábbogarak, hogy mikor visszatért a szobájába, azt hitt, hogy medvebőrrel van leterítve az ágya. Fekete volt az egész terítő. Persze, odaszoktak a sok fokhagymától. Megpróbált velük harcba keveredni. Hasztalan küzdelem, ha egy lepedővel kiszórt az ablakon ezret, jött helyette másik ezer. Hozatott vizes csebreket, azokba állítatta bele az ágya lábait. Hát akkor meg felülről a gerendákról potyogtak le hozzá. Végre készítettek a számára négy rúdra kifeszített mennyezetet gyékényből, akkor aztán a folytonos bizsergésből a feje fölött értesült a nagyszámú hálótársai ébrenléte felül. Ezt bizony meg kell szokni. Ez együtt jár a paradicsom gyönyörűségeivel. Mikor végre nagy nehezen elnyomta az álom, akkor meg egyszerre puskaropogásra riadt fel. Felöltözötten, ahogy feküdt, kisietett az erkélyre, és kérdezi az udvaron sétáló Bonaventura úrtól, hogy mi van odakin. Semmi baj, mondá az. Csak a malandrínik bolondoznak. Hanem a lövöldözésre előrohantak a földszintről a zaffók. Mindegyik hozta a puskáját magával. Nagy vitájuk volt a bérlővel, követelték, hogy nyissa ki nekik a kaput, hadd menjenek Malandrinit fogni. Signore Bonaventura váltig csitította őket, hogy nem kell emiatt oly nagy indulatba jönni. Majd ő maga beszél azokkal az urakkal, ha ide jönnek. De hát nagy volt az affókban a vitézség és a kötelesség érzet. Ők erőszakosan kirontottak a kapun, s mentek az erdőnek zsiványt fogni. Arra aztán nem sokára keletkezett a gesztenye erdőben egy hatalmas puffogtatás keverve lárma, káromkodás hangjaival. Azt lehetett hinni, hogy nagy ütközet van ott. Rövid idő múlva aztán tömeges lépések hangja hallatszott a lávatalajon, melyből a vén gesztenyefák kinőttek, és a szép holdvilágnál nem sokára kibontakozott az egész harci társaság. Elől jött a 12 zaffó, hátul ugyanannyi Malandrino. A zaffóknak hátra volt kötve a keze, az ő puskáikat is a Malandrinók hozták, mindegyiknek két puska volt a vállán. No, hát nem megmondtam ezt előre, dünnyögé Bonaventura úr. A Malandrino csak Malandrino, és a zaffó csak zaffó. Azzal sietett kinyitni a kaput az ide tartó uraságok előtt. Ó, ő az, maga a Fra Barbarigo, mondál felismerve a brigantik vezérét. Csak tessék nyugodtan maradni a szobájában, szerenisszime. Majd elvégzem én magam a szinyorikkal az elvégzendőket. De én akarom látni azt a tisztelt Haramia vezért, s magam akarok vele egyezkedni.
Egyezkedni?
Az uram nem lehet. A Malandrinóval nem lehet alkudozni, mert az kegyetlen szerzet. Az csak úgy értekezik az emberrel, hogy a puska csövét a mellének szegezve tartja. Na, majd én megpróbálok vele másképpen értekezni. Csak hozzon ön fel ide hozzám bort és poharakat. No, ez már okos gondolat. A rablók nagy diadal lármával jöttek be a villa udvarára, maguk előtt hajtva a lefegyverzett szaffókat, akiket menten bezártak egy üres gesztenye szárítóba. Ami cseléd hajcsár volt az udvaron, annak rögtön hasra kellett feküdni, az arcát a két karja közé rejteni, s úgy vesztegelni, amíg az urak itt maradnak. A rabló vezér néhány szót váltott halkan a bérlővel, s aztán kiválasztott még két rablót a társai közül, s nem sokára lehetett hallani a lépteik recsegését a falépcsőkön. Az ajtó nyitva volt előttük, nem kellett betörniük. György ott állt az asztalnak támaszkodva összefont karokkal. Mind a három rabló a mellének szegezte a puskája tölcsér végét. György elnevette magát. Cospetto! Így szoktak jó reggelt kívánni Szicíliában? Fra Barbarigo! A nevetés erős fegyver. A rabló vezér visszanevetett rá. Szőrrel bevont pofájából csak a két szem, meg a fehér fogsor villogott elő. Én igenis Fra Barbarigo vagyok, de hát önt kinek hívják? Engem pedig Giorgio-nak hívnak, a többi nevem beleveszett a tengerbe. Ez tetszik nekem, mondta a rabló vezér. Semmi Duca, semmi Marchese. Az mind belefulladt a tengerbe. Csak a féle contadino. Amit mindjárt megtudnak az urak, mihelyt poharat kocintanak velem. Ilyen bort csak a parasztok isznak. A pohár kínálása a rabló urak véleménye egészen megváltozott az újföldes úr irányában. minthogy ő maga ürítette ki elébb a poharát, piszton lehetett utána inni. Nincs megmérgezve a bor. Á, ez jól esett, mondta Fra Barbarigo. A mai heves ütközet után önök elfogták mind a 12 szaffómat, amiért utólagosan engedelmet kérünk. Sőt, nagyon leköteleztek vele. Igen, alkalmatlan fickók. Minden lépten nyomon elő-hátul párosával kísértek. Az ember egy kis kalandra se vállalkozhatik. Ki az ördög fog egy szép leány ablak alatt szerenádot tartani, 4 puskással a háta mögött? No. A szép leányok ablak alatt való gitározástól óvom önt, szinyóre. Az itt nagyon könnyen egy késdöfést jövedelmezhet. Hát én is ott leszek akkor. És mit fognak önök most csinálni ezekkel az elfogott zaffókkal? Elvisszük őket a hegyszakadékok közé. Ott bezárjuk egy sziklavölgybe, és ott tartjuk, amíg a messzínai kormányzó megküldi értük a váltságdíjat, fejenként 100 szkúdit. 100 szkúdi, hát az sok egy zaffóért. Hát mit akar a szinyóre? Nekünk csak 50 marad belőle, felét a zaffó kapja. Aha, értem. Hát közös üzlet? No, hát a szegény zaffóknak is csak kell élni valamiből. A zsoldját sohasem kapja. Ha hébe-hóba mi nem segítjük egy kis keresethez, éhen döglik a szegény állat. Egészen helyeslem a felfogást. Hát tudja mit, szinyóre Fra Barbarigo? Ha a messzínai kormányzó megtagadná a 100 szkúdit a zaffókért fejenként, akkor a zaffók fejeit fogjuk mi a kormányzónak beküldeni. Ne kegyeskedjék ehhez a módszerhez folyamodni. Akkor én kifizetem uraságtoknak az illetékes 50 szkúdit a zaffókért fejenként. Akkor mi visszahozzuk szinyórénak a zaffókat. 1000 köszönet, nem kérek belőlük. Tessék őket utasítani, hogy menjenek kapálni. Én örülök, hogy megszabadultam tőlük, és nem taposnak többé a sarkamra. A rablóknak tetszett ez az utasítás, már erre csak ugyan nagyot ittak. És most beszéljünk a saját affárénkról. Szinyórik valószínűleg az osztalékuk átvételéért kegyeskedtek ide fáradni. Mennyi is az? Kerek számban 625 szkúdi. Egy negyed része a birtok jövedelmének. Ebből egy bájokkót sem engedünk lealkudni. Fra Barbarigo nem érte be azzal, hogy a szemeit forgatta dühösen, hanem még a tőrének a markolatát is kezébe fogta. Csak hagyja ön azt a kést a hüvelyében, szinyóre Barbarigo. No, mert a bérlőnek az a szokás, hogy minden idejövetelünk alkalmával újra kezdi az alkudozást, mintha mi komisszaracénok volnánk, és addig sohasem fizet, amíg a kést a torkára nem tesszük. Megkívánja a természete, hogy annyi ütést kapjon a hátára, ahány erszényt kitesz az asztalra, s amíg leszámlálja a szkúdikat, folyvást kell egy úrnak a nyakán tartani a kezét. No hát ez most mind fölösleges ceremónia lesz, miután én magam fizetem az angáriát. Az még nemes ember koromból megmaradt nálam, hogy amit játékon vesztek, az zúgolódás nélkül fizetnem kell. Ez szerint ön nem sokalja az angáriát? Sőt, keveslem. Önöknek több részt kellene kapni a jövedelemből. No, ez már nemes emberhez illő beszéd. Hallgassák meg önök az én ajánlatomat. Jelenleg 4 osztozunk a Del Contrastói birtok jövedelmén. Önök tisztelt uraim, én magam, Signore Bonaventura, meg a Fuggitívik. De hát mi szükségünk van nekünk erre, a 4. osztozótársra? Lökjük ki ezt magunk közül, és osszuk fel a jövedelmet 3 részre. Akkor önök kapnak 625 szkúdi helyett 833-at, mondjuk kerek számmal 900-at. S mi másik ketten is olyan formán kapunk. Mind a három szinyóra nagyot ugrott erre a szóra örömében. Hiszen nagyobb számtudós Al Gébernél, a számok feltalálójánál. Tehát elfogadják az ajánlatomat? Szíves örömest. Ezért aztán az önök részéről azt a viszont szolgálatot várom, hogy mikor a fuggitívik alkalmatlankodnak nálunk, azokat kegyeskedjék innen elkergetni, hogy engemet akármerre bujongok egyedül, erdők, hegyek között se maguk nem bántanak, sem a fuggitívik által bántani nem engednek. Itt a kezem rászólt Fra Barbarigo, oda nyújtva kérges tenyerét György elé. Mától fogva az ön vezényletére állunk. S hogy ígéretét biztosítsa, kihúzta a kebléből a zsinórra kötött érc sípját, s átnyújtá Györgynek. Hordja ön ezt magával, szinyóre, s akárhol jár ezentúl, ha valami veszély fenyegeti, csak ezt a sípot fújja meg, s tapasztalni fogja, hogy egyszerre, mintha a szikla odukból bújnának elő, ott teremnek az én vörös sipkásaim, s megvédelmezik önt akár a fuggitíviktól, akár a zaffóktól. Egy pohár bor szentesítette a szerződést. Most még egy 100 kúdin volna elajándékozni való, mondá György. Erre a szóra Fra Barbarigo magasra emelte a fejét. Kinek nézőn minket, uram? Ajándékozni csak a szenteknek és a kolostoroknak szokás. Nem olyan gavalléroknak, mint mi. Pardon, grácia, rosszul választottam a szót. Én ezzel egy szolgálatot akarok megfizetni. Az Etnának a tetejére akarok felmenni. Le akarok nézni a kráterébe. Annak adom a 100 kúdit, aki engem oda felvezet. De ez még nagyobb megbántás, minket szolgálatért akarni megfizetni. Mi nem szolgálunk senkinek. Mi bérért nem teszünk semmit. Hanem ha az Etna tölcséréhez akar ön feljutni, akkor lovagoljon el a San Nicolózi Daréna kolostorhoz. Ott ajándékozza ön a mezitlábos barátoknak azt a 100 kúdit. Azok aztán majd rendelnek ön mellé egy biztos vezetőt, aki felsegíti önt a hegy tetejére. Megmutogatja a Monti Rossit, a Val del Bovét. Vigye ön magával ezt az én tőrömet, ennek a markolatába van vésve a nevem. Ezt mutassa meg a barátoknak, akkor azután minden utat nyitva fog maga előtt találni. A harami a vezér még a kését is átadta Györgynek. Akkor aztán szép egyetértésben lementek a földszintre, ahol Signore Calzolaio főzte a vacsorát az úri vendégek számára. Fra Barbarigo elmondta a bérlőnek, hogy minő új szerződés jött a Signori Malandrinik meg az új földes úr között létre. A bérlő szeretett volna valami észrevételt tenni rá, de valahányszor felnyitotta a száját, mindannyiszor a nyak szirtjára ütöttek ököllel, megvonva tőle a szót. Végül az új szerződés értelmében kifizették a Malandriniknak a 900 kúdit. Mire azok a zaffókat maguk előtt terelve, nagy puska durrogások között eltávozának. A bérlő egész a kapuig kísérte őket lámpással. Mikor visszatért Györgyhöz, kétségbe esetten kiállta fel. Tudja ön, hogy mit csinált most Serenissime? Megtette magát a maffia főnökének. Hát, nagyon jó, ha az a maffia engem megvédelmez a fuggitíviktól. Igen, de ha egyszer kormányváltozás lesz, ami sokszor van Szicíliában, akkor a fuggitívik visszatérnek erőhatalommal, s azok akkor engem felakasztanak. Hát azok akkor engem is felakasztanak. Hát nem elég dicsőség lesz kendre nézve, ha ott lóghat mellettem ugyanazon a gesztenyefán. Györgynek olyan jó kedve volt ezután a kaland után, amin őt csak egy kisdiák érez, amikor azt hallja, hogy belült az iskolának az oldala. Sietett az örömét közölni Künzli Péterrel. A Péter azonban még mindig maródi volt. A megitatott keserű herbaték még jobban összehúzták a beleit. A szolgáló már reszelt tormát rakott a gyomrára. Az sem tetszett neki. Mindig azt hajtogatta, hogy ő egy skorpiót nyelt les, most az marja oda belül. Mind a mellett nagy figyelemmel hallgatta végig, amit György elregélt neki az éjjeli kalandról, az elfogott Szaffókról és a kedélyes Malandrinikról, aztán meg arról a jó alkuról, amit ez utóbbiakkal kötött. Azt a tervét is közölte vele, hogy legközelebb fel fog mászni a Monte Ghibellóra. A Malandrino így nevezte előtte az Etnát. Csak arra vár, hogy a Péter talpra álljon, őt is viszi magával. Azután hagyta Pétert izzadni, és maga felült az öszvére, és elindult egyedül a környékben kalandozni. Nem jártak már a sarkában a Szaffók. Útközben járókelő parasztoktól kitudakolta, hogy merre az út a tűzhányó felé. Azok megértették vele, hogy csak haladjon mindig napnyugat felé, ott majd talál egy várost, az Catania. Ott majd aztán megtudja, hogy merre van a mezítlábos barátok kolostora. Este felé hazavetődött a villába. A Pétert nagy munkában találta, valamit írt. György előtt ez volt a tökéletes egészségnek a legfőbb kritériuma, az írás. Magáról tudta, hogy már arra is nagy elszántság és duzzadó izomerő kell, hogy az ember a lúttollat beletugja a kalamárisba. Hát még azokat az engedetlen álkombákokat a papíroson megjelenésre kényszeríteni, egyiket a másikhoz hozzátámasztani, hogy el ne dűljenek, egyiknek a szarvát a másiknak a farkához hozzákötni, és végül el tudni olvasni az embernek azt, amit leírt. Vadlovat könnyebb rendes ügetésre bírni, mint azt az átkozott kalamust. Ezért nagyon meg volt nyugtatva a hű mindenesének az álláspontja felől, mikor azt írni látta. No csak mulasd magad, Peti. Reggelre kelve azonban azzal a hírrel fogadta Signore Calzolaio, hogy annak a Tedeszkónak beharangoztak. Az már delíriumban van, és nagy dicsekedésére fog válni, ha az estét megéri. Oda ment hozzá. Péter hagymázban volt, félrebeszélt. Nem ismerte már meg a gazdáját. Györgyöt nézte saját magának, s beszélt hozzá, mint Künzli Péterhez. Ő maga pedig Vammana személyébe képzelte el magát. Hol csavarogsz te, Várenhajter, te Künzli Péter, rivalt rá Györgyre. Nem tudsz itt lenni, mikor én hívlak. Megint azzal a Gézengúz cimboráddal játszottál, majd adok én nektek mind a kettőtöknek. Fogd rögtön ezt a levelet, és vidd a konziliáriusnak. Nem annak, hanem a nagymesternek. Azért sem annak, a Lodoiszka hercegnőnek. De el ne veszítsd, mert ebben vannak megírva a Giorgio titkai. Tudod, ki az a Giorgio? Azt gondolod, hogy Giunchi gróf? Nem az. Talán azt gondolod, hogy Szent Krisztina Márkéze? Nem az. Annak a Giorgionak a neve felső vadászi Rákóczi princ. De el ne mondd senkinek, mert pórul jársz. A fejedet levágják, ha fecseksz. No hát fogd ezt a levelet, és szaladj vele. Tudod, kinek szól? A kancellárnak. Ez bizony félre beszél, mondá György. A bérlő és a felesége nem eresztették közel a nyavajáshoz. A patécs ragályos, hanem a levelet elvették tőle. Azt is előbb megfüstölték, boróka bogyón, úgy adták át Györgynek. A levél le volt pecsételve, de a borítékjára már nem volt felírva semmi cím. György többször kérdezte a lázbetegtől, hogy kinek szól az a levél. Az mind annyiszor leszitta. Hát nem megmondtam? Csak hogy mindig más nevet mondott. Utoljára a palermói kormányzóhoz utasítá vele. Pedig az nagyon fontos levél lehet. Bizonyítá a bérlő, mert a német egész délután körmölte. A keze is reszketett, a foga is vacogott bele. Mégiscsak írta. György magához vette a levelet. Aztán papot hivatott, az meggyóntatta a Pétert, feladta rá az utolsó kenetet. Estére csak ugyan meghalt a Péter. Másnap szép ének szóval eltemették. György ezzel egyes egyedül maradt az idegen világban. Amíg a temetési szertartás húzódott, csak elmaradt még a villában, az a halott pajtás oda kötötte ahhoz a szomorú helyhez, hanem amint ráhányták a koporsóra a láva darabokat, akkor elővette az a sivatag egyedüllét, érezte az a vágy az örök futás után, szaladni valamerre, fel a magasba, még magasabbra, ki a világba. Még nem tudta, hogy egy szigeten van. Sohasem beszéltek előtte geográfiáról, nem értett a mappához. A temetés utáni nap felnyergelteti az összférét, és azt mondta a bérlőjének, hogyha éjszakára nem talál visszakerülni, ne keressék sehol, Katániába megy. A bérlőnek nem volt utasításába adva, hogy a földes ura jártára keltére vigyázzon. Mehetett, ahová akart. A szigetről el nem futhat, legfeljebb agyonüthetik a fuggitívig, s akkor majd jön helyette új földes úr. Örökké nem tart semmi Szicíliában, még a földes urak sem. György egy parasztvezetőt fogadott fel, aki jó fizetésért vállalkozott rá, hogy elkalauzolja őt egész Taorminái, de már azon túl nem ismerős a vidékkel. Ott fogadhat mást. Ezek az itteni lakosok egy napi járó földnél többet nem ismernek az országukból. Az Etna tövétől a tengerpartig ez a jártasságuk. Hogy mi van a tűzhányó túlsó oldalán? Arra semmi gondjuk. A tűzhányó tetejére pedig éppen nem kívánkoznak. Éjjelre érkezett meg György Taorminába. A szicíliai éjjel nem éjjel, az csak egy fényes álom. Az alkonyik fényváltozatai belenyúlnak az éjszakába. A csillagok vezérei már odafenn ragyognak, és a firmamentum még folytatja az átborulását a karmazsimból a lila színbe. Még utoljára megáll a hasonlíthatatlan sötét kékben, mely tele van szórva milliárd égi fénytől. Még fényesebb a föld, a felséges Taormina romjai. Halhatatlan emlékei egy 2000 év előtti kornak, amikor az istenek emberekké tudtak lenni, s az emberek istenekké. Egy város romja, mely nagyobb Bécsnél. Amíg fennálló oszlopok mutatják, milyen nagy lehetett fölfelé. Az a felségesen nyugodt klasszikus építészi stíl, azok az emberen túli mértékek. György az egész éjszakát ott töltötte a szabadban, az amfiteátrum még fennálló árkádjai alatt. Az összvére legelt a fűben, a kalauza horkolt a bogáncs bozót alatt, ő pedig bámulta a romokat, a csillagos eget, az Etnát. Amint besötétedett a tűzhányó nyugati oldal, amely addig ón feketének látszott, lassanként elkezdett világítani. Egyre sugárzóbb lett, utoljára rózsaszínű fényben tündökölt. György felrázta az alvó kalauzt, követelve tőle, hogy magyarázza meg neki, miért világít ott a hegy oldala. A kalauz elmondta nagy álmosan, hogy az ott a láva. Valamikor elöntötte egész Katániát. 20 000 ember ott veszett benne, még most sem hűlt ki egészen. Ilyen te felvilágít. Mikor történt ez? Kérdezte György. Nem tudom, én még akkor gyermek voltam, mondta a kalauz, és tovább aludt. Arra a kérdésére, hogy mi volt ez az óriási rom valaha, annyi tudott felelni a kalauz, hogy teátrum. Teátrum? A bécsi Hanswurst színház után a taormíniai amfiteátrum, ahol 20 000 görög tapsolt az olimpi versenyek viadorainak. Hátterében a füstölgő vulkánóriással. A márvány boltívek, az oszlopcsarnokok, a gránit talapzatú széna. A fülkékből hiányzanak már az istenszobrok, de szellemeik most is itt laknak a mohos falak között. Az emberek nem építenek már, hanem az Etna még mindig épít. Fél századonként eszébe jut valami, kilódít egy nagy tömeget, tűzzé olvasztott kőből. új hegyeket épít. Így emelte fel a múlt században a két ikerhegyet, a Monte Rossit. Egy fiók kemencéje, a Monte Frumento most is eregeti ki a hasadékaiból a friss tűzfolyamot, és építi az új köröndöt a kráterénél. A felhő, melyet az ég felé lódít, lángvörös, és oda világít az ősanya vulkánkúpjára, az pedig fényes fehér. Ott az örök jégországa van, csak a kürtője sárga a kéntől, de a füst, mely belőle felgomolyog, megint olyan fehér, mint a hófelhő, meg-megvillanva időközönként a föld alatti tűztől, s ez a fehér füst megáll a csillagos ég közepén mozdulatlanul, mint egy felhő, mely egy oszlopon nyugszik. György ott virrasztotta végig az éjszakát a taorminai romok között, s csak a pirkadó hajnal figyelmezteti a tovább utazásra. Taorminán túl nem volt szüksége többé kalauzra. E dicsőséges romoktól kezdve egész Katániáig egy szakadatlan gyöngysora következik a nyári palotáknak, kolostoroknak, melyek csodaszép délgyümölcskertek között feküsznek. Egyik falunak a végénél kezdődik a másik. Azok be sincsenek kerítve. A fákon annyi a gyümölcs, hogy minden arra járónak jut belőle. Meg sem látszik rajta. Egy bájokkóért válogathat belőle, aki lopni szégyenel. Az első város, melyet Taorminán túl talál György, volt Aci Reale. Az egész város 7 réteg lávaomladékon épült, amiknek óriási rétegeit ki lehet venni egy hosszú lépcsősoron, mely a városból a mélységbe vezet. Ebbe a mélységbe rohan alá a kék Acis vize, melynek partjain egykor a Kiklops Folimén bámult a fél szemével a nimfák táncait. Aci Reálén túl emelkedik az út Etna felé, folyvás gazdag termésű kertek között, melyeknek fényes lombozatából a kolostorok részkupolái villognak elő. Az út maga fekete, csupa láva törmelék, és az útféli házak is olyanok, mintha a falaik vasdarabokból volnának összerakva. Minden kő itt láva rétegeiből van kifejtve. A természet nevet, a házak gyászolnak. Ez a fekete út vezet egy fekete városba. Ez San Nicolózi. Az egész város egy sziget, melyet körülvesz egy folyam. Az Etnából kitört láva folyama. Alatta 100 meg 100 épület romjai feküsznek, hajdan viruló kertek mulató tanyái. A város megmaradt közben. A felső részét ölelő láva folyamág már kihűlt, azon keresztül lehet járni. Mezít lábat még most is éget, szélesebb folyamág még éjente izzó fényt sugárzik kis a facipő talpát elszenesíti, amíg egy ember keresztül szalad rajta. E városka szélén áll a San Nicola d'Arena kolostor, ide lett utasítva György Fra Barbarigo által. A bandita főnök tőrének előmutatása után a legszívesebb fogadtatásban részesült, és az igazi vendégszeretet fogalmát itt találta először megtestesülve. A barátok megértve a kívánságát egy napi pihenés után rendelének mellé egy kalauzt, meg egy szerzetest. A kalauz az útjárás megmutatására, meg az élelmiszerek cipelésére szolgált, a szerzetes pedig a tájképi nevezetességek megmagyarázása véget lett hozzácsatolva. Nevelte a barátságot az ajándékul átadott 100 kúdó, melyet nagyon valószínűleg a barátok a malandrinókkal meg szoktak osztani. Az úti társul kirendelt bencésnek az arca olyan ismerősnek tűnt fel György előtt, mintha már valaha valami nevezetes alkalommal találkozott volna vele. Csak hogy annak bajusza volt, szakálla nem volt, mostan pedig szakálla van, bajusza nincs. És mégis úgy emlékeztet rá. Hisz akkor is csak álca volt az. Most az a neve, hogy Fra Oloferno. Fra Oloferno alakja egész elütött azoktól a szicíliai barátoktól, akikkel ez ideig György jártában keltében mindenütt találkozott. Ez egy szelíd, komoly ember volt. Több nyelvet beszélt és jártas volt a történelemben, földrajzban, csillagismeretben. Olvasta a régi klasszikusokat, és a görög és római mitológiát. Györgyre nézve pedig ezek a dolgok éppen olyan ismeretlenek voltak, mint maga az Etna. Elhallgatta napestig a kolostor oszlopcsarnok alatt a bölcs barát felfedezéseit. Ez neki mind új világ volt. Két napot kellett ott vesztegelni a kolostorban. Sirokkó fújt, azt be kellett várni, amíg elmúlik, mert olyankor ködös a láthatár, a kilátás elvész. A hegymászót is eltikkasztja a hőség. Még az összvér sem szeret ilyenkor utazni. De az az idő nem veszett kárba. Először életében akad György egy emberre, aki valót beszél előtte. Egész ifjú életében soha senkitől nem hallott valami igazat. Az mind mese volt. Kápráztatás, hamis adat, irányzatos költemény. Mint az égi malasztot, úgy szívta a lelkébe a tudomány új levegőjét. Páter Oloferno elmondta előtte rövid vázlatban Szicília történetét. A fény korszakot, melynek emléke a taormínai romvilág. Egész a legújabb évekig. Hogyan került Szicília a Bécsben uralkodó császár birtokába? Békekötési szerződmény országcsere útján. Épp olyan ideiglenes birtoka a császárnak, mint az általa adományozott uradalmak az új földes uraknak. Ez a föld mozog a hódítók lába alatt. Lakott már itt mindenféle nemzete a két világrésznek. Mind elmúlt róla. Csak az ős Szikulusz marad meg, aki a láva rétegre, mely házát eltemette, mikor a láva kihűl, megint új házat épít. György megtudta, hogy ez a széles nagy völgy, melynek nappal fekete talaja éjjel rózsaszínben világít, míg 50 év előtt gazdag búza termőföld volt, szegélyezve olajfaerdőkkel, narancsligetekkel, ezernyi meg ezernyi boldog ember tanyája. Volt egy hercege, aki annyi kincset gyűjtött a birtokából, hogy saját költségén építeté meg azt a roppant vízcsarnokot, mely a Vezúvról a hóolvadás áradatát a tengerben levezette. Egész hajóra jött, ment a kátániai kikötőben, mely az itt termett búzát, gyapotott cukornádat szállítá messze földre. Egy éjszaka meghasadt az Etna oldala, s a kiömlő láva eltemette az egész viruló paradicsomot kertjeivel, falvaival együtt. Olyan gyorsan jött a pokoltűz, hogy a lakosok nem bírtak előre menekülni. Keresztül tört egy útjában álló hegyen, s két új hegyet torlasztott fel a völgy közepén. Onnan lerohant a tengerbe, s a kikötőt megnépesíté szigetekkel. A dúsgazdag herceg egy éjszaka koldussá lett, s azóta nem járnak a kikötőbe a gályák, nincs se búza, se gyapot, se cukornát többé. Amint a sirokkó elmúlt, Páter Oloferno felkészíté Györgyöt az útra. Egy darabon összvérrel, szamára lehetett előre hatolni, odáig az út erdők között viszel. Ezt az utat éjszaka tették meg. Itt nincs semmi érdekes látnivaló. Hajnal hasadtával bukkantak ki a vigályos erdők és vulkáni sziklaszakadékok közül, az ég skarlát fényétől visszatündöklő, piánó, de lágó lankás oldalán. Egy tó a vulkán oldalában, ez sem volt ott még 50 év előtt. Ezt is a legutolsó vulkán kitörés teremté meg. Mikor a megrepett hegy oldalából kiömlött a megolvadt érc és kősalak, ugyanakkor a kráter kitörő tüzétől megolvadt a hegy ormát borító jégtömeg. És aztán ez a két folyam rohant egymásra. Az lehetett hőskköltemény. Az lehetett a gigászok harca, mikor ez a két istenerő egymással őre kapott. A láva folyam pára felhővé oszlatta a vízáradatot, s a jeges víz kővé fagyasztá az olvad salakot. S utoljára is a víz maradt a győztes. Medencét vájt magának a láva tömegben, s azt megtölté színültig. Azután mind a ketten elpihentek, mikor belefáradtak a tusába. A piano del lágon túl következik a Val del Bove, az a fölséges sziklaörvény, melynek széléhez csak hasmán csúszva mer halandó ember közelíteni. A szédítő mélységben ott tátongnak a tűzhányó kemence szádái, melyek az óriás érc folyamot kiokátták a világra. Egy pillantás a föld mélyébe, ahol az örök tűz él. A mélységbe lenézőt úgy húzza valami varázs lefelé. Itt egy ódontorony épület következik, római emlék egy görög tudósnak. Ez a bölcs is addig tanulmányozta az Etna mélységét, míg egyszer nem bírt ellenállani a vágynak, hogy a meredéről leugorjon. Ez a torony szolgált pihenőül a tűzhányó látogatóinak. Itt hátrahagyták az összvért szamarat, s élelmiszereiket a kalauz vállára bízva, gyalog indultak fel a felséges, óriás kráterhez. Itt már az örök hó és jégországa kezdődik. Ameddig a sziklarepedésekből, a melléktölcsérekből kipárolgó gőzök megolvasztják a jeget, ott sárgul a kénvirággal zománcozott szikla, a többi mint tükör sima jég. A forró déli napsugár apró csermelykéket olvaszt meg belőle, de a jégréteg azért soha nem fogy el, egyre szaporodik. Csak a kráterből kihányt hamurétegein lehet felhatolni a tűzhányó kánvájáig, amelynek óriási kerületéből fenségesen emelkedik ki az örökké élő füstoszlop, fellegüstökös fejét, míg a világ össze nem dűl, folyvást feltolva az égbe. Itt egyedül ő maga az élő, körös körül minden halott. Az anya vulkán oldalait egész a raja fogja körül a leányoknak és dédunokáknak, apróbb, nagyobb nyitott kúpok, amik ha haragba jönnek, maguk is tüzet okádnak. Itt a 10 000 lábnyi magasból tekinte szét a fejedelem fi maga körül. És akkor azt hitte, hogy csak ugyan egy más planétába jutott, egy egészen különálló kis világ ez, egy háromszegletű csillag, mely a földtől külön van szakítva, és forog körülötte, mint a hold. Az Etna magasáról mind a három tengert beláthatá, mely a szigetet körülveszi, s még a tengeren túl a távolvilág kék előfokait. Arra a tudatra jött, hogy ő itt nem más, mint fogoly. Ez az egész világ csupán börtön ő ránézve, ahonnan nincsen szabadulás.